A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Nagyon szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án.
Jó reggelt!
Igen, és egy mondanám, hogy új hang, de ez nincs így, mert hogy Nyó Zsuzsi már járt nálunk.
Szervusztok, Gede Balázs ül velem szemben itt a pultnál.
És hát elkezdtük ezt a mélyvizes dolgot, ugye? Mert most már nem hárman leszünk, ketten vagyunk itt ma, ketten fogunk műsort vezetni.
Így van, ennek az előtörténete ugye az, hogy én voltam nálatok néhány héttel, hónappal ezelőtt. Aha. A nyáron beszélgettünk egymással így hármasban, és aztán úgy döntöttünk, hogy néha benézek hozzátok, és kettesben vezetünk műsort egyikötökkel, másikotokkal.
Így van, kérdezném, hogy izgulsz-e, de ez egy hülye kérdés lenne, mert annál sokkal rutinosabb és régi motoros vagy a médiában, de... Milyen érzés?
Hát nagyon különleges, és hát az az egészen elképesztő, hogy azért itt vannak törzshallgatók, akiket ugye gyakran szoktatok ti is idézni bizony. Itt a műsorban, úgyhogy nem csak nektek kell, bizony,
Gézu,
így van, Gézu már írt is egyébként, igen? Hogy neki abszolút hallása van, és... Mindegy, tehát hogy így az előző anyaggal kapcsolatban voltak észrevételei. Egy a lényeg, hogy azért vannak törzshallgatók, és nekik is azt gondolom, hogy be kell fogadniuk ebbe a közösségbe engem, és bízom benne, hogy meg fog tudni felelni ennek. Most már nem nagyon fogom tudni nem látni azokat az üzeneteket, amiket adott esetben az én munkámmal kapcsolatban is megítélésként.
Megnyugtathatlak, nem kellett takargatni az üzenőfalat azokon az alkalmakon, amikor itt voltál velünk, és harmadik tagként akkor még csak.
És ha már erről volt
több,
szó...
Több dicséretet, vagy egyelőre csak dicséretet kaptál, nyilván egyébként nem ússzuk meg.
Abszolút, hát nem lehet mindenkinek megfelelni.
Mindenkinek nem tudunk megfelelni.
Jó, ha már itt tartunk, akkor gyorsan el is mondom, jó, az elérhetőségünket okay. WhatsApp, Viber, SMS 0630 980 980, ide várjuk tehát a véleményeket, és van egy e-mail címünk is, hogyha szeretnétek írni nekünk is itt bővebben az info@millasreggeli.hu címre tehetitek ezt meg.
És akkor még azt elmondhatjuk azt, hogy szeptember 11-e van, ez ugye azért is fontos, mert már benne
hát van egy csomó jó évfordulónk.
Meg van egy rossz, ugye 2001, amire nagyon sokan emlékszünk, és akkor mindig felevenítjük, vagy beszélgettünk arról, hogy ki hogyan élte meg, hogyan kapta el ez a hír, ugye, amikor ez a bizonyos terrortámadás történt az Egyesült Államokban, amikor két repülőgép is az ikertornyokba a világkereskedelmi központba szállt.
Ez az élmény, amivel kapcsolatban mindenkinek van egy megélése, hogy hol volt éppen akkor kivel és mit csinált.
Beégett, tehát az így megmondta. Nagyon erősek voltak, ugye, mert akkor jöttek ilyen hírek, hogy megtámadták az USA-t, tehát ilyen nagyon vad.
És alapvetően megváltoztatta az életünket, szerintem minden tekintetben hatással volt, és van is ez az esemény az életünkre. De volt egy pozitív aspektusa is ennek a napnak, méghozzá 1989-ben, mert hogy szabad utat adott Magyarország az NSZK-ba távozandó, vagy oda vágyó NDK Ukrajnás állampolgároknak. 24 órakor megnyitották ugyanis a határokat, és ezzel gyakorlatilag megindulhattak abba az irányba, hova el szerettek volna távozni. Ugye ez az NDK állampolgárok, az NDK-ból érkező társaink. Egyébként ez egy olyan pillanat volt szerintem a magyar történelemben, amikor igazán bátor módon modern és európai humánus magatartást, attitűdöt mutatott Európának, és egyáltalán a világnak Magyarország.
Így van, abszolút.
Megnyitottuk a határokat.
Van még egy ennél korábbi évfordulónk, 1609-ből, Henry Hudson e napon fedezi fel Manhattant, és nekem csak azért érdekes, mert Hudsonről a Hudson folyó jut eszembe, uh-huh. A Hudson folyóról pedig az eset, amikor az American Airlines-nak a repülőgépét, azt hiszem valami olyas volt, hogy felszállás után a madárra ütköztek, és egy ilyen kényszerleszállást kellett végrehajtani.
Igen.
És a folyóra tette le a repülőgépet a pilóta.
Igen, és ebből film is készült.
Ebből lehet is egy igen, film, igen. Valami csoda. Csodás valami, nem tudom a címét,
nem tudom pontosan a címét. Igen.
Így van, és hát ez egy óriási bravúr volt, csomó kitüntetés kapott a kapitány, meg egyáltalán.
Jelentős születésnapos felsorakozásunk is van egyébként itt a kis palettánkon. Néhányat emeljünk ki szerintem. Például hát nem tudom, Mobit, ha már itt a zenei palettáról is nyilván szót kell ejtenünk, mert hogy egy Mobi számmal készültünk. Mobi egyébként 1965-ben született, és megkerülhetetlen szereplője lett az amerikai és egyáltalán a világ elektronikus zenei kultúrájának. Körülbelül 20 millió eladott lemeznél tart egyébként. Az életmódját tekintve pedig vegán és állatvédő.
Tényleg ezt nem tudtam róla.
És jól tett neki a kor. Figyelj, ezt komolyan mondom, tehát ő egy olyan kis ilyen nyíkhajszerű figura volt, de egy kicsit kivarta magát.
Igen.
Tényleg egy nagyon termékeny és egy nagyon jól pozícionált
zenész. Az eredeti nevét, ha elmondjuk, Richard Melville Hall, akkor a Melville ismerős lehet sokaknak, ugye a Moby Dick szerzője, uh-huh. És valóban van kapcsolat, rokoni kapcsolat. Uh-huh. Ezt most pontosan nem tudom megmondani, hogy milyen, mert nem biztos, hogy egyenesági, tehát hogy mondjuk mi lehetne unoka, vagy dédunoka, nem is tudom pontosan, de valamilyen ágon ő is az írónak rokona. Uh-huh. Úgyhogy igen, az első számot majd tőle fogjuk lejátszani.
Varó Dániel is ma ünnepli a születésnapját, Túl a Maszathegyen című meseregénye hozta meg 2003-ban számára az országos ismertséget. Ez a mű egyébként megélt már például Báb musical formátumot is, és én emlékszem rá, annak idején próbáltunk vele interjút készíteni, és rettetesen nehéz volt őt elérni, nem volt mobiltelefonja egy ideig, és egy eléggé zárkózott személyiségnek tűnt. Ő is ma ünnepli a születésnapját, ha már itt a magyar érintettséget kell megemlítenünk.
Igen, mint ahogy Bánfavi Eszter magyar színésznő is, és ugye említettük még itt a műsor elején, hogy filmesek is vannak a palettán, hát például Brian De Palma, amerikai filmrendező, aki ma 84 éves.
Igen, hogyha. A pályafutását 1960-ban kezdte egy rövid filmmel, egyik a Rusz című rövid filmmel, és aztán egészen 2019-ig 2-3 évente készített filmeket, és az egyik legismertebb az, aki legyőzte Al Capone című, 87-ben egyébként Sean Connery-t ezzel a szereppel jelölték, és meg is nyerte a legjobb férfi mellékszereplő díjat. Az egy nagyon jó kis film, majd megnézem, hogy streamingen valahol elérhető.
Igen, nekem is fel kéne frissíteni, igen, rég láttam, és emlékszem, hogy nagyon tetszett, és szerettem. Goldfinger Ernő, magyar származású angliai építészt is említsük meg, 1902-ben született, beszéltünk már róla, Endre nyomozott utána, és, és igen, a James Bond történetek szerzőjét
bizony,
is megiklette.
Megiklette, mert hogy, és két legenda van erről, igen, ezt igen. Szerintem érdemes elmondanunk, mert az a helyzet, hogy azt gondolta Fleming, hogy egy építkezés miatt nagyon bepipult rá állítólag a legendák szerint, és
hát
emiatt...
Ilyen volt a pacák, tehát Goldfinger,
igen.
Be lehetett rápipulni.
Igen, és amúgy is legendás volt arról, hogy egy nagyon nehéz természetű paliról van szó, na de ő nem hagyta annyiban ezt a dolgot, és per is lett egyébként abból, hogy az ő karakterét és az ő nevét használva Fleming megírta a James Bond minden idők ős ellenségét ebben a sorozatban, tehát a James Bond karakterének a ellenpólusát ugye megalkotta, úgyhogy igen, van egy, és érdekes, hogy így maradt fent, egy ilyen bulvárszerű sztorival.
Igen, abszolút.
Közben elég jelentős alkotásai születtek.
Zsuzsi, el kell mondanunk még egyszer, hogy te Nyúl Zsuzsi vagy, vele vagyok itt a műsorban, mert valaki olyan erősen nyomja és kérdezi, hogy de nem mondtuk el a nevét, szerintem bemutattalak, és hát ugye ismerhetnek a hallgatók nem csak korábbi munkásságaidról, de hát most is van műsorod a Rádiókafén.
Így van, ez a holnap tegnapja egyébként, ami
fenntartatósággal foglalkozó műsor. Egyébként tele is pakoltuk, vagy hát a tele mondjuk lehet, hogy túlzás, de van bőven a mai műsorban ilyen témánk.
Igen, ráállt a szemem, hogy azért láttam, ugye? Hogy a szerkesztő kicsit ráerősítette erre a tematikára.
Igen, a szerkesztők, mert az ingatlan rovatérén felelek, és aha, oda is sikerült zöld témát behozni. Igen, de valóban Kántor kollega meghívta a MOHU gyártói felelősségi rendszerek vezetőjét, Szabó Szilviával fogunk majd beszélgetni a DRS rendszerről, ugye erről az a palack visszaváltós rendszer, amiben most vagyunk, úgyhogy majd élesíthetitek az üzenő rendszereket és készülékeket, majd lehet tőle kérdezni. Természetesen az egész rendszer működéséről fogunk beszélgetni, a hátteréről. Igen, miért akadozik, hogyha akadozik, ennyi idő alatt hogy lehetett ezt felépíteni, lesz egy csomó kérdésünk.
Meg mindannyiunknak van már egy megélése ezzel kapcsolatban. Hát, ez is lesz, hiszem, jó, igen, ez a beszélgetés szerintem, igen, mert most már nem csak elméletben, hanem mindenkinek van egy saját élménye, tapasztalata.
Hát, ha más nem, hogy nem jár ezekhez a gépekhez, akkor meg viszont a pénztárcáján érződik, és az a tapasztalat, hogy többet kell fizetnie ezekért a dolgokért, mert van ilyen nekem az ismerőségi körömben is, aki azt mondja, eleve keveset használ ilyen palackozott, aha, dolgokat, tehát az a pár száz forintos többlet, ami emiatt neki egy költségnövekedés per hó, azért ő nem száll bele a bumliba. Szíven joga, de azt hiszem, hogy többen vagyunk, akik már jártunk ezeknél a gépeknél.
Igen, és
jobb-rosszabb tapasztalatokkal.
Igen, és nagyon, nagyon hát jó kis sztorik születtek szerintem, hogy ott álltunk sorba, vagy adott esetben rossz gombot nyomtunk meg, vagy nem fogadta be a gép. Na mindegy, szóval ezeket várjuk szeretettel, osszátok meg velünk a saját tapasztalataitokat is, és tegyétek fel majd a kérdéseteket, hogyha érkezünk hozzánk, Szabó Szilvia.
Oké, hát akkor most a születésnapostól Mobitól jön egy dal, a Lift Me Up, utána pedig visszajövünk, lapszemlézünk egyet.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Na nézzük, nálad van valami, Zsuzsi?
Van nálam, igen, egy nagyon érdekes hírt hoztam, lehet, egy kicsit ki fogok lógni a sorból, de szerintem érdekes az aspektusa, mert hogy az Telex írt arról, hogy megszüntetik az óvodai jeleket a bécsi óvodákban, képzeld el. Mert? Óvodai jeleket. Képzeld, azt mondtad, hogy fokozatosan megszüntetik majd ezeket a jeleket. Az illetékes városi hivatal nyilatkozott, aha, úgy, hogy szerintük az lenne a cél, hogy a gyerekeket ne kötődjenek olyan szimbólumokhoz, amelyekkel nem tudnak azonosulni, illetve később csatlakozó gyerekek ne olyan szimbólumok közül tudjanak választani, amik már megmaradtak, és nem biztos, hogy az identitásukat pozitív irányban befolyásolná, és nem biztos, hogy pozitív asszociációk jutnak eszünkbe ezekről a szimbólumokról, amiket gyerekkorban megkapsz az óvodában, jelek. Nem kell nagyon felháborodni ezen, mert ahogy neked megdöbbentő ez a hír, hidd el, a bécsi szülők is ugyanígy megdöbbentek ezen, igen, és úgy gondoltak, hogy ez egy luxus probléma.
Önmagában furcsa, hogy kapják. Mondjuk én nem voltam óvis, azt hiszem, csak alsóba, elsőbe.
Nem voltál óvis?
Nem, nekem munkám otthon volt, és aha, otthon voltam vele. Aha. De ott nem kaptunk, hanem választhattam, tehát ilyen szempontból az volt a jelem, amit én gondoltam, bár elég furcsa, mert amit láttam a postai küldeményeken, azt a hollót, azt kellett valahogy anyukámmal fabrikálnia, és az volt a jelem. De hogyha kapják, igen, akkor abból lehet probléma, mert nyilván mindenki.
Igen, mert hogy csúfolódhatnak, és negatív dolgok is kötődhetnek
ehhez. Maradék, ugye, amikor már mindenki, igen, elhordott mindent, az ugye egy nehezebb rendszer, bár igen, saját választással is bele lehet futni, hogy Pistike Karcsika meg Józsika is labdát akar, és akkor mit tudom.
Igen, én szerintem ez az, amire mindenki emlékszik, hogy mi volt az óvodai.
Teniszlabda, focilabda, baseball labda, jó, rögbi labda, igen.
De a slúzpoén az az egészben, és ezzel szeretném zárni.
Bocsánat,
ezt
azt mondja egy hallgató, hogy ő kifli volt, és azóta is nagyon szereti a kiflit. Tehát
biztos voltam benne. Biztos voltam benne, hogy
nem okozott az ő életében.
Jönni fognak majd a ilyen kis megjegyzések arra, hogy kinek mi volt a jele az, ezt nem akartam itt direktbe elmondani, mert túl egyszerű asszociációnak tartottam volna most itt a műsorban, de egy a lényeg, úgy gondolják a szülők, hogy van azért ennél jóval nagyobb probléma is, például a gyermekgondozás minőségére panaszkodtak, és úgy gondolják, hogy ez egy hát bagatell probléma, vagy észrevétel, hogy a gyerekeknek a jeleit megszüntessék.
Na, a Portfolio.hu ma reggel egy interjút is közölt, Csiki Gergő, akivel sokat beszélgetünk, Szabados Rihárddal beszélgetett, új államtitkárság jön ugyanis létre a Nemzetgazdasági Minisztériumban szeptember közepétől, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség éléről érkezik a szakember, és ennek az új egységnek a céljairól és a feladatairól beszélgettek, a kormány által már belengedett összevárható vállalatokat célzó gazdasági akciótervről. Ugye itt a különös fókuszt kapnának a KKV-k, külön KKV stratégia készült, ugye, ami hát eléggé fontos, mert a méretük ellenére, miután sokan vannak, ugye igen, nagy foglalkoztató ez a szektor, úgyhogy jó lenne, hogyha valamiféle kiemelt szerepet kapna, úgyhogy erről szól ez az interjú a Portfolio.hu-n. Nagyon sokan megírták azt, és többek között a Portfolio is, ugye tegnap volt Donald Trump és Kamala Harris vitája, ahol állítólag Kamala Harris jobb volt, és megszorította Donald Trumpot. Ugye már előre mondta, hogy készül erre, és valószínűleg Trump egy csomó hazugsággal, csúsztatással fog majd operálni. Azt hiszem, voltak is bőven ilyenek közte, például, hogy a bevándorlók kutyákat lopnak, és azt teszik, bármit ilyen házi kedvenceket, meg ilyeneket. És volt egy érdekes momentum, ugye, hogy eldöntendő volt, hogy folyamatosan menjenek a mikrofonok, és akkor lesz egy ilyen kicsit ilyen kakofónia,
egymás szavába
vágás. Ugye az lett a döntés, hogy nem, bár Kamala Harris kérte, hogyha lehet, akkor maradjon csak bekapcsolva. Nézzük meg, hogy Trump úr
mennyire udvarias, igen. És hallgatja végig.
Hallgatja végig, és milyen beköpései van.
Igen, az ő megjelenésével szerintem egy méltó ellenfelet kapott Donald Trump, és én úgy vettem ki a kimutatásokból, hogy azért fej-fej mellett haladnak, és ez az interjú valószínűleg erre rá fog erősíteni, szóval abszolút méltó partner volt Kamala Harris.
Igen, egyelőre ez jött le.
Vitában.
És az is, ugye mennek az esélylatolgatások, hogy azért egy nagyobb, méretesebb előnyt kéne szereznie, hogyha meg akarja verni Trumpot, mert ezek azért, amikor ilyen pici a differencia, ezek torzítanak, ezek a felmérések. Tehát,
hát novemberben lesz ugye a választás, igen. Élesedik egyre jobban, szerintem egyre jobban tematizálni fogja majd a külpolitikai híreket is, hogy áll a verseny e tekintetben, úgyhogy hát szerintem mi is itt a Millás reggeliben majd követni fogjuk az eseményeket.
Persze.
Jó, én is a Portfolióról hoztam egy hírt, ami igazából egy kicsit az augusztusunkra világít rá, ha már ugye fenntarthatóság, meg mindenféle tudod, ami az én témám. Mert hogy az a helyzet, hogy 1901 óta ez volt a második legmelegebb augusztus, és a 9. legszárazabb, amióta a mérési adatok rendelkezésre állnak. Ezt az adatot egyébként, vagy ezek kapcsolatos adatokat el lehet
meg, hogy és az eddigi leghűvösebb, ugye, hogyha a jövőre nézünk.
Igen. Igen, ilyen aspektusban is vizsgálhatjuk ezt a kérdést. Egyébként az adatokat most itt pontosan nem szeretnék mondani, meg nem szeretném ezzel fárasztani a hallgatókat. Akit érdekel, az nézem majd utána a Portfolio cikkében. Minden esetre azt kiemelném, hogy a Dél-Alföld egyes részein akkora volt a szárazság, ami a 20. század eleje óta nem volt tapasztalható, és ez volt az a hónap, amikor egyáltalán nem esett csapadék a Dél-Alföldön, szóval ez egy óriási probléma. Ezzel ugye különböző aspektusban foglalkoznak már a szakemberek, hogy hogyan lehet ezzel alkalmazkodni. Hát ránk rúgta az ajtót az augusztus a maga forróságával.
Igen.
Úgyhogy igen, a cikket egyébként a Portfolio lehet elolvasni.
Oké, akkor megnézzük, hogy mi történt tegnap a tőzsdéken.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Na nézzük, a Budapest értéktőzsdén 0,5%-os esés volt nem 7, 71.742 ponton fejezte be a BUX a kereskedést. Vezető részvények közül mindjárt nézem, hogy mi történt, mert annyira nem követtem tegnap az eseményeket. A Richter Gedeon emelkedni tudott 2%-kal 10.650 forintig, az OTP esett 6%-kal 18.050 forintra, a Magyar Telekom 8%-kal értékelődött le 1018 forintra, és a MOL maradt ki eddig, az 6%-os csökkenést szenvedett el, 2616 forinton zárt. Ha megnézem a kisebb, közepes kategóriát, ott a legmenőbb a Delta volt, 4,8%-kal emelkedett, a legfájóbb napja pedig az A1 biztonsági nyomdának volt, mert hogy 3,5%-os eséssel 4050 forinton fejezte be a kereskedést. A tengeren túli piacok vegyesen zártak. A három általunk leginkább figyelt index közül kettő emelkedett, egy eset. A Dow Jones 0,25%-kal került lejjebb, miközben az S&P 500,5%-kal emelkedett, a Nasdaq 0,8% pluszba került, és igazán nem is a tegnapi nap, hanem talán a mai nap lesz izgalmasabb, mert hogy inflációs adat érkezik, és mindez annak előtte, hogy napokon belül, hát emlékeim szerint 16-án fog a Fed összeülni és a kamatokról dönteni, 12-e az EKB-nak az időpontja, és bár ugye Powell és a Fed deklarálta, hogy most a munkaerőpiaci adatokra figyelnek jobban, természetesen az inflációs adatok soha nem megkerülhetők, és azért nagy fontossággal bírnak, de az most úgy néz ki, hogy pályán van, szépen csökkenget, amiért lehet izgulni, hogy a munkaerőpiacon ne legyen nagyobb probléma, de most egyelőre még azt is esetleg jó hírként fogadhatnák a befektetők, mert akkor meg nagyobbat kéne vágni a befektetőknek, de ez egy ilyen nagyon, nagyon kettős dilemma, ugye, mert hogyha túlságosan nagy a visszaesés akármelyik makroadatban, akkor meg azon lehet izgulni, hogy jön-e a recesszió, vagy mi lesz. Még egy-két érték, hát Európa egyértelmű mínuszban volt, a legnagyobbak is, a Frankfurt 1%-kal esett, London 8%-kal, ma hajnalban pedig a kínai tőzsde is esik egy 7-8%-kal, mindjárt megkeresem a japán piacot, ott meg 1,6%-a mínusz, úgyhogy nincsen jó hangulat egyelőre, hát talán ezen majd fog tudni fordítani egy jó adat, és az az öröm, ami majd a befektetőket eltölt a tekintetben, hogy a kamatcsökkentéssel megy tovább a Fed, az pedig majd élénkíti a piacokat.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
És itt a Czoller Andi, jó reggelt!
Jaj, de jó így itt lenni! Végre nem a fiúk vannak fölé.
Nekem már egy kicsit nyomasztó, de azért persze nagyon örülök, hogy igen. Így vagyunk.
Egy különleges pillanat.
Abszolút, igen, ilyen.
Nem akar ennyi.
Arról nem beszélve, hogy a Balázs olyan ritkán állott a pult mögött.
Aha. Hát igen, mert én átadtam a művészeknek, ugye. Van, aki az egóját szereti kielni, hogy ő a...
Meg a zenéit.
A vezérlő, aztán vannak a művészek, akik a zenéivel jönnek. Én meg szépen a háttérben, én azt mondtam, hogy gyerekek, akkor csináljátok, hát nekem bármi jó, amit itt előadunk, remélhetőleg a hallgatóknak is. Na, akkor most jönnek a hírek, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit. Nyolc Zsuzsival vagyunk itt.
És Gede Balázssal.
És vele megyünk tovább az egész nap, vagy az egész délelőtt, egészen 10 óráig ez így fog menni.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 11-e szerda reggel van, 7 óra 7 perc, és itt van Jó Zsuzsi.
És a velem szemben lévő mikrofonnál pedig Gede Balázs, jó reggelt, sziasztok! Elmondjuk gyorsan az SMS, okay. Viber és WhatsApp számunkat, 0630 6 98 0 98 0, és úgy látom, hogy nagyon felizgatta az a hír a hallgatókat, amiben ugye a bécsi óvodákban be fogják tiltani, vagy hát legalábbis kivezetik a szimbólumokat, a jeleket a gyerekek megjelölésével kapcsolatban. Nagyon sokan elmondták, hogy milyen jeleket kaptak az oviban, a legizgalmasabb a sarló és a kalapács volt.
Amit vagy elhiszünk, vagy nem, ugye írta valaki, hogy az ő jele a sarló volt, a barátjai a kalapács, jó hangzik, és a megfelelő kort megért, kedves hallgató, hogyha akkor járt óvodában, akkor még el is tudnám képzelni, de mindenképp furcsa.
Jó, nézzük, hogy milyen budapesti vonatkozású híreink vannak.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
A kis hírcsokrunkból nekem, engem ami nagyon megfogott, az az, hogy ugye hétfőn este volt talán, igen, azt hiszem az új iPhone-nak az új iPhone, ilyen Apple bemutató, okosóra, fülhallgató, meg minden. És akkor arról olvastam, hogy az új iPhone-nal együtt Budapestet is bemutatták a világnak.
Így
és
van.
Megnézte, hát így van, hát, mert, ha elhisszük.
Jó, igen, igazad van.
Aki kikockázta egyébként, a tényleg
megismeri a várost.
Figyelj, én megnéztem, rákattintottam arra a videóra, aha. Hát eleve egy ilyen vibmaráló, ilyen kameraállás, gyorsan váltogató, fókuszáló, teléző, tehát ilyen rettenetesen dinamikus, ilyen nagy, hát nyilván ezt a tempót, a sebességet akarja sugalni, és mondom, tessék.
Igen, tehát nyomokban Budapestet tartalmaz.
Nyomokban Budapestet tartalmaz, és akkor még, hogyha ez nem elég, hogy nehezítsék a felismerést, vagy nyilván ez volt a szándék, hanem, hogy jól nézzen ki, de nekünk nehezíti a felismerést, hogy a CGI technikával össze-vissza vakutyulva az egész. Tehát ugye már az indításnál az Astorián ilyen marha nagy felhőkarcolók, meg ilyenek láthatók.
Igen, Balázs, de hogy látod, ez a jövő, ami egyébként fogunk mi beszélgetni erről a témáról, a mesterséges intelligencia és a jövő összekapcsolódásával. Igazából nem is a jövőbe élünk, hanem a jelenben, és ez a bemutató egyébként, az iPhone 16 bemutatója pontosan ezt vetítette elénk, és aki szemfüles volt, az valóban láthatta Budapest jelképes, emblematikus helyeit. Nem tudom, Astoria mellett egy felhőkarcoló, azért nem biztos, hogy annyira, vagy nem tudom, hogy melyik jelenetnél volt.
Az elején, azt ugye? Hiszem, honnan indul. Ugye igen. Az Astorián az a viszonylag régi, de modernnek tűnő irodaépület, ott a Rákóczi és a Kiskörút sarkán. Az, és akkor a mellé vannak valahogy felhőkarcolók.
Hát felpimpelték.
Abszolút felpimpelték, és akkor, hogy még kevésbé legyen, vagy még egy kis nehezítés, hogy mindez éjszakai. Tehát éjszaka történik a dolgok. Úgyhogy így, hogy lejátszod, így marha nehéz, de hogyha valaki nem tudom, hogy más megírta el, mi a Magyar Nemzeten találtuk a hírt, ott vannak ilyen kikockázott részek, és tényleg fölbukkant. Az Astoriára is jobban rá lehet ismerni erre a részre, de a Hősök tere is fölpattan, és még számos budapesti utcakép, úgyhogy nagyon jó. Ez mondjuk ilyen város imás szempontjából szerintem nulla, tehát ezt aki csak simán megnézi a filmet, az annak a lövése nem lesz.
Viszont ami szerintem egy ilyen pozitív Budapest számára is jó imázs lehet, az, hogy jövőre jön június 14-én az Imagine Dragons a Puskás arénába koncertezni. Ugye ők voltak már többször a Szigeten, női rajongók szerintem nagy számok szoktak megjelenni az első sorokban, és tök jó hír, hogy a koncert turné sorozatban az európai állomások közé Budapestet is bevették, úgyhogy szerintem rá lehet majd startolni a jegyekre, tehát június 14-én lesz majd 2025-ben. Egyébként Érdemes megemlíteni Dan Reynoldsról, hogy mormon vallású, és egy nagyon-nagyon szigorú szabályok szerint kellett volna, hogy élje az életét, és ez egyfajta lázadás volt a részéről, hogy elkezdett zenélni, és tulajdonképpen a zenekar egyik küldetése az, hogy a mormon vallásból kiugrott fiataloknak segítsen, aha, mert hogy a szabályokat nem mindenki tudja betartani, úgyhogy neki van egyfajta ilyen küldetése, ha úgy tetszik, mind a mellett, hogy nagyon bátran bevallotta, hogy egy autoimmun betegségben szenved, ami a csontjait, ízületeit támadja meg. Hát ez nem annyira látszik rajta, hála a jó Istennek, mert hát nagyon szereti ő megmutatni magát.
Hát igen,
valójában a mesztelenségét. De tényleg.
Nekem volt olyan nyavajám, ami ilyen autoimmun reakciót váltott ki, és ezt a sok ízületi cuccot, hát én nem tudtam akkor így ugrabugrálni, hogyha esetleg egy színpadra felszavartak volna, de szerencsére megoldódott és elmúlt. Még egy dolog, ami nem annyira vidám és szívderítő hír, a temetkezési maffiáról lehet mostanában hallani, ugyanis hallottakkal kapcsolatos korrupciós ügy borzolja a kedélyeket Budapesten. Boncmesterek, temetkezési vállalkozók vannak ebben benne, és hát pénz fejében különböző szolgáltatásokat biztosítanak az elhunytak hozzátartozóinak. Azt hiszem azért is különösen gusztustalan ez a sztori, ugye, mert ilyen helyzetben lehet nagyon könnyen embereket befolyásolni.
Ez önmagában bűncselekmény egyébként, igen. Mind a mellett, hogy jogi és erkölcsi szempontból is elítélendő, nem véletlenül kavart most ez ekkora botrányt, mert ugye alapvetően a boncmesterek nem ajánlhatnak temetkezési vállalkozókat, itt pedig ez történt, és tényleg több neves budapesti kórház érintett ebben az ügyben.
Igen, dolgozóival vállalkozókkal. Igen,
és ugye azért is nagyon nehéz ez, most csak egy rövid beszúrás, a gyásznak a megélése az mindig egyfajta kicsit módosult tudatállapotban van. Tehát az ember olyankor sokkal érzékenyebb, persze, jobban kihasználható, nem biztos, hogy racionális döntéseket tud feltétlenül hozni, és ha valaki ebben az állapotban találja meg adott esetben a hozzátartozót, és próbálja meg kihasználni, szóval nem véletlen, hogy ez egy törvényi keretek között is büntetendő.
Hát ez nagyon hasonló, ugye, mint amikor retteget betegségekkel küzdőket találnak meg, csoda módszerekkel, vagy csoda eljárásokkal, ugye ott is az is egy olyan állapot, amikor az ember mindent megadna azért, igen, hogy kijöjjön belőle, és meggyógyuljon. Hogyha ez egy ilyen szomorú hír, sajnos. Zenélünk egyet, Elefánt a porcelánborban, mi mást okozhatna, mint Kárt, az Elefánt együttesen a Kárt című számával, utána pedig futunk még egy kört, már foglalkoztunk ezzel az ötlettel, hogy állami, vagyis hogy lakáscélra lehessen fordítani feltört megtakarításokat, nyugdíjcélú megtakarításokat. Én személy szerint egyáltalán nem támogatom, és nem nagyon örülök ennek a sztorinak, de van ennek egy érdekes aspektusa is, hogy mi lesz az ezután járó befektetések utánjáró állami támogatásokkal. Ezt fogjuk megbeszélni a következő körben, méghozzá Árgyalán Józseffel, a Bankmonitor elemzési igazgatójával.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Hát már foglalkoztunk azzal a javaslattal, mert egyelőre ugye javaslati szinten van, hogy hosszú futamidei megtakarításokhoz férhetnénk hozzá adómentesen, amennyiben ezt lakáscélra használjuk fel. Azt hiszem körülbelül ez a lényege annak a minisztériumi javaslatnak, ami a lakáspiacot próbálja élénkíteni, meg elméletileg segíteni azoknak, akik ilyen megtakarításban vannak, hogy lakáshoz jussanak. Én, ahogy mondtam, személy szerint nagyon nem vagyok az ötletnek a támogatója, de hát ha ez lesz, ez lesz. Viszont van itt még egy érdekes aspektus, hogy egy csomó ilyen megtakarítás mellé állami támogatás is jár, és az még kérdés, hogy ezekkel mi lesz. Árgyalán József a vonalunk túlsó végén, a Bankmonitor elemzési igazgatója, akitől ezt megkérdezzük. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Na, hát kezdjük talán akkor, szedjük össze, hogy pontosan milyen adó nemek terhelik ezeket a hosszú távú megtakarításokat, és akkor nézzük meg, hogy mi történhet velük, hogyha ezeket felbontjuk, és valóban erre a lakáscélú vásárlásra használjuk ezeket az összegeket.
Ugye alapvetően a lakossági megtakarításokat általánosságban terheli egy 15%-os SZIA, ezt szokás kamatadónak is nevezni. Ugye 23 nyarától bevezettek még egy adónemet, az a szocót, ez 13%, tehát összesen a hozamok után 28% adófizetési kötelezettség merülhet fel. Emellett ugye a lényeges kérdés, hogy a nyugdíj célú megtakarítások, amelyekre szintén kiterjedhet ez a javaslat, ezeknél ugye állami támogatást is kapunk, ez az adott évi befizetés 20%-a, és attól függ, hogy milyen megtakarításról beszélünk, ez maximum 100, 130 vagy 150 ezer forint lehet évente. Ugye, ha ezt nem megfelelő módon használnak fel ezt a megtakarítást, akkor ugye ezt az állami támogatást is vissza kellene fizetni, 20%-kal növelten, azért ez is önmagában egy komoly teher lehet.
Világos. És
mennyire lesz egyébként valós segítség ez a lakásvásárlásokhoz? Van-e valami fajta erre vonatkozó információ?
Hát alapvetően nagy esély. Tehát alapvetően ezeknek most majd csak a nyugdíj megtakarításokat nézzük, abban nincs a számlaegyenlege, tehát az átlagos számlaegyenlegeken nincs akkora pénz, ami önmagában egy lakásvásárlásra elegendő lenne. Nyilván vannak kirívó esetek, de nagy általánosságban nem lenne elegendő. Viszont az önerő kiegészítéséhez elég komoly segítséget jelenthet. Azért itt havi 20-30 ezeres ével is, akár 8-10 év alatt is 3-4-5 millió forint is összejöhet, attól függően milyen hozamot értek el. Ez azért mondjuk a vételárnak a átlagos Magyarországon egy átlagos lakás vételárának akár a 10%-át is kiteheti, tehát mondjuk ha hitelből venne az igénylő vagy a vásár vagy a érdeklődő lakást, akkor ott a minimális önerő szükségletnek akár a fele is összejöhet. Nem mondom, hogy hatalmas segítség, de azért lesznek olyanok, akiknek ez jelentheti a megoldást.
Aha. Arra lehet számítani esetleg, hogy ezt az állami támogatást is hozzácsapják a mentességi részhez, tehát hogy nem csak adómentességet, hanem ezt a támogatást sem kell esetleg visszafizetni, hogy azért egy fokkal jobb lenne az optikai kép, ugye ti is végeztetek ilyen példaszámításokat, ahol azért nagyságrendekbeli differenciát lehet kimutatni, hogyha az állami támogatást nem kell ilyen büntetésképpen visszaadni.
Azt ki kell hangsúlyozni, hogy részleteket nem tudunk, de én szerint azt gondolom, hogyha nem csapnánk hozzá ezt az állami támogatást, tehát ezt nem tarthatnák meg az érdeklődők, akkor nem sok értelme lenne, legalábbis a nyugdíj célú megtakarítások esetében ennek a programnak. Ugye említetted is, hogy végeztünk egy példaszámítást, például egy 8 éve indított 20 ezer forintos nyugdíjbiztosítás esetén ma 3 millió forint lenne a számlán, nagyságrendileg, hogyha 6%-os éves hozamot feltételezünk. Ebből 1,9 milliót fizet be maga a megtakarító, durván 400 ezer forint az állami támogatás, és 700 ezer forint körül van a hoza. Most ezt a 700 ezer forintot ilyen körülmények között nagyságrendileg 50 ezer forint adó terhelni. Ugye a nyugdíjbiztosításnál vannak speciális kedvezmények, ezért csak ekkor ez az adó. Viszont magát a támogatást, az állami támogatás visszafizetése az 480 ezer terhet jelentene önmagában. Tehát látható, hogy arányaiban igenis ezeknél a megtakarításoknál nagyobb terhet jelenthet egész hosszú ideig az, hogy az állami támogatást vissza kell fizetni. Így nézve pedig már nagyon sok megtakarítónak nem érné meg az idő előtti feltörés, még adómentesség mellett sem.
Világos. Még azon studírozom, hogy mennyi lehet ez így összességében, ami pénzről beszélünk. Ugye nemrég citáltunk egy adatot, mi szerint nagyon-nagyon mély ponton vannak a nyugdíj előtakarékossági, vagyis hát a nyugdíj célú megtakarítások. Ez most az, hogy ezt tovább erodálná, hogy nem lenne értelme esetleg inkább valami más típusú lakásvásárlási ösztönzőt bevezetni, vagy azon gondolkodni?
Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a megoldásnak amellett, hogy lenne valóban egy prompt gazdasági élénkítő hatása, illetve a lakáspiacra nyilván gyakorolna valamekkora hatást, egy nagyon komoly negatív hatása is lehetne hosszú távon, hiszen ezeket a pénzeket a hosszú távú öngondoskodásba fektették az emberek, a nyugdíjuk kiegészítésére szánták, és ugye mindenhonnan az elemzők azt szajkózzák, hogy a jelenlegi nyugdíjprogram fenntarthatatlan, hiszen az előregedő társadalomban az egyre kevesebb fiatal befizetéseiből fizetik az egyre több nyugdíjasnak a nyugdíját. Most ilyen körülmények között mondhatni elengedhetetlen az öngondoskodás, mert az öngondoskodási lábat gyengítjük, az hosszú távon én azt gondolom nem túl szerencsés.
Abszolút egyetértünk, nekem is pont ez, amit most az elején kimondtál, ez jutott eszembe, hogy rövid távú célokért adunk fel egy olyan távoli megoldást vagy célt, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Tehát meglátjuk majd, hogy mi lesz a végleges döntés, meg a végleges formája ennek, és hogy azzal majd mennyien élnek. Oké, Józsi, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk, további jó munkát, szép napot!
Én köszönöm, szép napot, sziasztok!
Szia!
Na hát, nem tudom, hogy mit szólsz ehhez.
Hát én igazából egy kicsit arra, azt a dolgot emelném ki, amiről itt a végén beszéltetek, hogy rövid távú célokért adunk fel hosszú távú megtakarításokat, és olyan, mint hogyha a holnapot áldoznánk be most azért, hogy egy picit élénkítsük a gazdaságot. Nyilván ez mindenkinek a saját döntése lesz, majd meglátjuk, hogy fognak erre reagálni.
Hát igen,
a lehetőség
csak ugye,
megvan.
Ha kicsit vonzónak tűnik ez a dolog, akkor attól félek, hogy nincs meg az a pénzügyi pallérozottság, mindenkinél teszem hozzá, mert nagyon sokaknál megvan, hogy esetleg ezt így átgondolja, és neki pont kapóra jöhet az, hogy van egy rövid távú megoldás, aztán majd valami lesz, amikor nyugdíjas leszek, hát leginkább nagy baj. Mert ugye pont amit citáltunk, amiben szerepelt ez a hosszú távú öngondoskodás hiánya, vagy az alacsony szintje, ez rögtön mellé tette azt, és ugye, hogy az állami nyugdíjaktól majd mit várhatunk, tehát a kettő együtt fest egy elég rossz képet. Na jó, akkor most tovább megyünk egy kicsit, egy napközis promóval, meg egyéb más promóciókkal.
És aztán jövünk vissza a javuló infláció, romló költségvetés témakörrel.
Pontosan megnézzük, ez az elegy, ez mit hoz.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Ha most van az a helyzet, hogy van egy jó, meg egy rossz hírünk, amivel nyilván találkoztatok, hogy az infláció az szépen esik, eseget még. Beszéltünk már róla, ugye, hogy olyan pályáról, hogy majd az év végén fölkunkorodhat.
Igen, viszont romló költségvetési adatokról számolhatunk be. Ez pedig a rossz hír, mert hogy idén augusztusban 414 milliárd forintos deficittel zárt a költségvetés, ami a valaha volt legnagyobb 8. havi hiány.
Egyáltalán nem hangzik jól. Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével mindjárt ránézünk a számokra. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, hello!
Jó reggelt, sziasztok!
Kezdjük akkor az inflációval talán. Ez a várakozásokhoz képest picit még jobb is lett, ugye?
Így igaz, és itt igazándiból nem is magát az év per év adatot emelném ki, ugye az 3,4%-ra süllyedt, hanem a havi átervest, az egyhavi inflációs rátát, ugye az 0%. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy a KSH felmerés alapján az átlag árszínvonal az nem változott Magyarországon. Azért valóban ez így már egy viszonylag erősebb meglepetésnek számít. Itt az elemzői konszenzus az volt, hogy ilyen 0,2%-os emelkedés azért lesz. És én azt gondolom, hogy három tételt tudunk azonosítani, ami meglepetést okozott, és azt kell mondjam, hogy ez így nem biztos, hogy csak egy egyszeri pozitív változás. Az élelmiszerek az egyik. Ugye júliusban elengedték az ársapkákat, megszűnt a kötelező bolti akciózás, és akkor még éltünk a gyanúperre, hogy mi van akkor, hogyha ez a júliusi megugrás az árakban, az élelmiszer árakban, ez nem csak egy egyszeri történet lesz, hanem itt szépen hónapról hónapra majd kúsznak fölfelé az árak, ahogy a kereskedők alkalmazkodnak folyamatosan.
Egészen egyszerűen az történt, hogy a piac rendezte magát, amikor megszűntek az
árak. Igen, és ezt egy hónap alatt meg is tették, mert ugye augusztusban nem volt még egy ilyen jelentősebb emelkedés, ami mindenképpen biztató, tehát úgy tűnik, hogy egy hónap alatt így túl voltunk ezen az ársokon, fogalmazzunk így, és ez tényleg egy kedvező folyamatnak tűnik így. A másik történet a háztartási energia, ott is egy minimális csökkenést láttunk. Azért itt a nyári hónapokban eléggé elszaladtak az energiafelhasználási mutatók, de úgy tűnik, hogy egyre több és több háztartásnak bizony ott van a háztetőn a napelem, és innentől kezdve ez valószínűleg nagyon segít leszorítani az áramszámlákat, úgyhogy ennek mindenképpen volt egy erősebb, vártnál erősebb pozitív hatása így az inflációra. És végül a legfontosabb a szolgáltatások áremelkedése, az, ami csak 0,4% volt havonta. Ennél azért nyáron erősebb szokott lenni az átadás, ugye csúcs szezonról beszélünk, főleg szabadidős szolgáltatások, nyaralással kapcsolatos szolgáltatások esetében, és most viszonylag visszafogott volt, és akkor hát feltehetjük a kérdést, hogy jó, ennek örülünk, de azért nem vezet ez minket egy kicsit tovább abba az irányba, hogy hát lehet, hogy nem tudnak a vállalatok annyira árat érvényesíteni, meg árat emelni, mert nincsen kereslet a magyar gazdaságban, gyenge a fogyasztás, és akkor itt rá is kötök egy fél pillanatra a költségvetési adatra. Augusztusban ugye gyenge lett. Nem lehet, hogy véletlenül azért lett az is gyenge, meg a szolgáltatási infláció, mert mondjuk nagyon nem teljesít jól a harmadik negyed évben a magyar gazdaság. Lehet, hogy így van.
Milyen tételekből áll össze egyébként a hiány? A költségvetési
hiány? Az a helyzet, hogy igen, részletes adatokat még nem látunk, arra talán 2 hetet várnunk kell, viszont szerintem nagyon beszédes volt a viszonylag szűkre szabott sajtóközlemény a pénzügyminisztérium részéről, és még az is beszédes, ami kimaradt. Ugye például kimaradt az, hogy mennyivel nőttek az előző év azonos időszakhoz képest a bevételek. A korábbi hónapokban azért időről időre előkerült erről információ, legutóbb azt közölték, hogy 10%-kal, nagyjából 10%-kal alakultak magasabban a bevételek, mint egy évvel korábban. Ez most kimaradt, viszont bekerült egy olyan mondat, hogy hát a szezonális hatások miatt az áfa bevételek azok nagyon rosszul teljesítenek, de majd lesz ez jobb is. De hogyha a szezonális hatások miatt teljesít rosszul, akkor igazán nem lesz tudtok, akkor miért kéne megijednünk, úgyhogy szerintem azért itt van valami másik féle probléma is, és nem csak a szezonális csökkenések okoznak problémát. Szerintem strukturálisan gyenge most a bevételi oldal, nem véletlenül nem nagyon beszéltek erről a közleményben. Ezzel szemben továbbra is kiemelésre került például a kamatkiadás, hogy ez mennyire magas, és valóban az év első 8 hónapját összevéve ez nagyon magas érték, viszont az elmúlt 2 hónapban ez csak havi 200-200 milliárd forintnyi extra hiányt adott, tehát nem emiatt lett ilyen extrém magas ez az augusztusi egyhavi hiány, és ahogy mondtátok is, valóban ez minden idők legmagasabb egyhavi augusztusi hiánya, tehát hogy azért itt sejtek mögötte olyan bevétel, elsősorban bevételodni problémákat, ami hát nem azt mondom, hogy garantálja, de hogy így mindenképpen felveti azt a kérdést és azt a témát, hogy azért ez a harmadik negyed év, ez nem biztos, hogy erős lesz, és most azért számolunk egy viszonylag dinamikusabb negyedéves gazdasági növekedéssel, de hát azért kezdek egyre kevésbé optimista lenni, és nem azt mondom, hogy technikai recesszió felé haladnánk, tehát hogy megint egy mínuszos értéket látnánk a második negyed év után, de azért már nem vetni már teljes mértékben ennek a lehetőségét sem.
Milyen fordulat kellene egyébként ehhez, hogy ez ne történjen meg? Mit,
hát, bizalmi fordulat.
Gyökeres.
Igen. Menjetek, vásároljatok.
Menjetek és vásároljatok. Nagyjából ez a fő üzenet szerintem, de tényleg, tehát hogy a fogyasztói meg az üzleti bizalom az, aminek helyre kéne állnia. Ezt persze könnyebb mondani, mint végrehajtani. Tehát nyilván, amikor a vállalatok azzal szembesülnek, hogy itt időről időre újabb és újabb adót kapnak a nyakukba, plusz most a legfrissebb augusztusi minisztériumi közlemény is itt a hiány hatására belóbált, hogy hát azért meg szeretnék tartani a hiányt, és ha kell, akkor további intézkedéseket foganatosítanak, de most ilyenkor minden vállalatvezetőnek összetörül a gyomra, hogy akkor vagy most ők lesznek-e a következők. Nyilván egy ilyen környezetben nem szívesen ruházol be és költöd el a pénzt, amit lehet, hogy egy hónap múlva egyébként hát megsorompolnak még egy adóval, tehát hogy azért itt az óvatosságra sarkalja mindenképpen a beruházókat. Nyilván ilyen költségvetési helyzet, mert az állam sem tud annyit beruházni, és hát nyilván a fogyasztók is azt látják, hogy rosszabb egy kicsikét a költségvetésedat, beszélgetünk itt mindenféle problémákról, meg majd évvégén felpattan inflációról, és akkor mindenki óvatosabb, kevésbé költ, és még mindig vannak egyelőre egészen kedvező megtakarítási lehetőségek, úgyhogy szépen mindenki a megtakarítások felé fordult arccal még mindig, és hiányzik ez a fajta fogyasztási dinamika a magyar gazdaságban.
Kicsit visszatérve az inflációhoz, ugye itt egy pár szóban említettem azt, amit veled már sokszor beszélgettünk, hogy a hosszabb vagy rövidtávú inflációs pályáról, hogy a maga a csökkenés, ez így benne volt a pakliba, a mértéke egy picit jobb lett, mint amit vártatok elemzők, de abban is konszenzus van, hogy ez majd az év vége felé elkezd visszakunkorodni, fölfelé emelkedni. Többek között van egy bázishatás is, ami miatt ez biztosan kijelenthető, de milyen egyéb kockázatok leselkednek így az árakra, amelyek felhúzhatják az inflációt?
Hát az első és legfontosabb talán a mezőgazdaság teljesítménye. Ugye azt hallottuk mostanában, hogy hát, na pestesen fogalmazva, elég gatya lett ez az idei év. Asszály volt, és innentől kezdve azért ez mindenképpen hathat nagyon sok terménynek az árára. Nyilván más kérdés, hogy ami maradt esetleg jó minőségű, például alma, azt lehet, hogy exportáljuk, és akkor már jön be az olcsóbb lengyel import, hát hogy most ennek örülünk-e vagy nem, az egy másik kérdés. De hogy alapvetően azért itt mindenképpen van egy évvége felé egy olyan inflációs kockázat, ami kifejezetten abból fakad, hogy a mezőgazdaságnak nem lesz egy jó éve. Aztán ugye itt van még mindig az a kérdés, hogy egyszer azért csak beindul az a fogyasztás, és mi van akkor, hogyha ennek a beindulását látva a vállalatok elkezdenek bátrabban árat emelni, de hogyha ez nem is történik meg idén az év végén, na majd 2025-ben, azért ott már számíthatunk erre, pláne, hogyha halljuk az újabb 15%-os minimálbér emelési terveket, akkor szerintem ezek után hát vállalatvezető legyen a talpán, akinek nem remeg meg a keze, és nem akarja fölkunkorítani az árait megint mondjuk egy két szemjegyű értékkel. Nyilván a gyenge a gazdaság ezt nem fogja tudni megtenni, de ha beindulnak a kedvező gazdasági folyamatok, akkor az hozhat magával egy ilyen inflációs lökést is. Úgyhogy lesz év végén egy felkunkorodás, és utána az a kérdés, hogy erről nagyjából 5% körüli inflációs rátáról milyen gyorsan tudunk visszaereszkedni 3%-ig, ugyanis hogyha nagyon sokaknál nagyon vastagon fog majd az az árcédulát rajzoló ceruza, akkor ez egy lassabb folyamat lehet, és ezért bizony akár 4% felett is ragadhat az év egészében az infláció a jövő évben. Nem tragikus, nem 20%-okról beszélünk, de azért nem is a 3%-os cél. Uh-huh. Igen.
Okay. Péter, köszönjük szépen, ezt majd úgyis ezeket a folyamatokat végig asszisztáljuk veled, úgyhogy majd még beszélgetünk erről. Nagyon szépen köszönjük a mostanit is, szép napot és jó munkát neked.
Szép napot nektek, sziasztok!
Mirovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével néztünk rá a legfrissebb inflációs és költségvetési hiányszámokra.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Na, egy újabb beszélgetés, ahogy azt beharangoztuk, kicsit azokról a vállalatokról, illetve a vállalatokról azon pozíciójáról fogunk beszélgetni, hogy a külpiaci jelenlétük hogyan alakul, illetve hogyha nem alakul jól, de ha jól alakul, akkor is milyen finanszírozással tudják azt még inkább jobbá tenni, vagy hogyan tudnak ezen segíteni.
Milyen lehetőségeik és milyen versenyképes hozzáállásuk van? Kell-e valami fajta tudásfrissítés ahhoz, hogy jól megállják a külföldi piacokon is a helyüket a magyar vállalatok? Erről fogunk most beszélgetni. Itt van vendégünk Kis Gergely Kornél, az Exim vezérigazgatója. Szia, köszönjük, hogy itt vagy.
Szervusztok, jó reggelt. Megkívást.
Kezdjük egy ilyen helyzetfelméréssel, hogy mit lehet elmondani a vállalatok külpiaci jelenlétéről. Mennyire vagyunk aktívak az exportpiacon, mennyire megy jól ez a fajta üzlet idehaza. Hát, és akkor most nyilván nem azokról a nagy cégekről, nem tudom, egy Audiról, aki persze, hogy ide jön gyártatni, és akkor az export az önmagáért beszél, hanem mondjuk azok a vállalatok, állatok, akik egy ilyen organikus fejlődésen megnőnek valamekkorára, és már előbb-utóbb kifelé kell kacsingatniuk.
Hát természetesen a magyar gazdaság az egy kis gazdaság, ezért adottság, hogy mi nyitottak vagyunk. Talán mindenki által ismert tény, hogy a GDP-hez viszonyítva az exportunk az több, mint a GDP-nek a 80%-át teszi ki. Ennek több szempontból is fontos jelentősége van. Egyrészt ezek azok a devizabevételek, amik azt eredményezik, hogy ebből tudunk vásárolni importcikkeket, hiszen ha belegondolunk, akkor a saját fogyasztói kosarunknak és általában véve a magyar fogyasztói kosárnak egy nagy része az importtermékekből áll. A beruházásoknak is van egy jelentős importvonzata, tehát ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk elégíteni, az exportbevételekre van szükség, és exportképes vállalkozásokra. Ugyanakkor, bár a 80% feletti nyitottság az egy nagyon jó mutató, valójában a vállalatoknak csak egy töredéke az, aki ezt az exporttevékenységet végzi. A Magyarországon regisztrált 670 ezer vállalkozásnak csupán az 5%-a végez exporttevékenységet. Ez még úgyis egy nagyon alacsony szám, hogy ugye nyilván vannak bizonyos szegmensek, ahol nem értelmezhető feltétlenül az exporttevékenység, de az exportképes szektorokban is ez az arány ez hasonlóan alacsony. Ugye azért is fontos az, hogy minél több olyan cégünk legyen, aki exportképes, hiszen ez azt jelenti, hogy világszínvonalon tud valamit gyártani, és a hatékonysága is versenyezni tud bármilyen más országnak a vállalkozásával. Ez kicsit olyan, mint hogyha van itt a Magyar Liga, meg az NB2, és akkor azok, akik a nemzetközi porondon vannak, azok a Bajnokok Ligájában játszanak.
Igen, ezért is említettem az elején, most nem akarok megszakítani itt a gondolatmenetben, de hogy ezért is említettem az elején, hogy nagyon fontos a tudás, igen, a tőke innováció, és ez az, amiben az Exim tud segíteni, mert hogy tényleg ez az 5%, ez rendkívül alacsonynak tűnik. Ennyire nem vagyunk exportképesek?
Illetve kimutathatók-e, fellelhetők-e olyan hátráltató tényezők, amiket, hogyha fel tudnánk oldani, akkor azért javulna ez az arány?
Hát ez szorosan összefügg a magyar gazdaság dualitásával, nagy szakadék van, különösen méret szempontjából a hatékonyságban egyfőre jutó termelés, mondjuk nevezzük, definiáljuk így a hatékonyságot, a nagyvállalatok, a KKV-knak egy bizonyos krémje és a többi között, tehát ebben van szükség itt előrelépésre, amiben mi tudunk segíteni, az a finanszírozás, hiszen mi egy bank és egy biztosító vagyunk, tehát egyrészt el tudunk venni kockázatokat, ami a külpiaci jelenlétből fakad, illetve tudunk kedvezményes kamatozású forrásokat biztosítani. 10 éve bővítettük ki a palettánkat olyan szélesre, hogy a még nem exportáló, de exportra készülő cégeknek a beruházásait is tudjuk finanszírozni. Egészen odáig, hogy nagy projekteken a finanszírozását is meg tudjuk oldani. Sok esetben nagyon nagy értékű külföldi tendereken győztes magyar cégeknek a külföldi vevőit finanszírozzuk meg, egyfajta termékkapcsolással, hogy a magyar exportőr az megy a szolgáltatásával, a termékeivel, az Exim Bank pedig finanszírozást biztosít hozzá. Tehát széles a termék paletta, hogy amit még kiemelnék, az a biztosítási termékünk, ugye amikor a vállalkozások leszállítanak valamilyen terméket, szolgáltatást, Magyarországon is jellemző a halasztott fizetés. Ugye először ők kiszállítják, a vevő átveszi, visszajelzi, rendben van, és akkor van egy-két hónapos határidő, hogy fizessen. Ugye ez egy nem fizetési kockázatot is jelent. Magyarországon, illetve az Unióban ezt piaci biztosítók kiváló feltételekkel tudják biztosítani, de bizonyos relációkban ezek ezek a piacok ezek nem működnek. Itt van szerepe az Eximnek. Ilyen esetekben is tudunk ilyen vevőbiztosításokat értékesíteni sok cégél ezzel a lehetőség, és ez azért különösen fontos, mert azt látjuk, hogy most a hagyományos piacaink azok szenvednek. Ugye sokszor esik arról, hogy Németország lassú, európai...
Az autóiparral is van baj, amire mi ugye nagyon erősen támaszkodunk.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ha már ezzel így egy kicsit besültünk, lehet így mondani, milyen
azért
új...
Azért túlzás.
Oké, hanem fogalmazok ilyen sárkosan. Szóval, hogy milyen piacok felé indulnak el, és melyek azok a szektorok, amik jellemzően bátrak, és megindulnak exporttermelésre, az Exim segítségével?
Hát ugye azért ez egy nagyon, egyrészt nagyon nagy részét exportáljuk továbbra is a termékeinknek a fejlett országokban, és az Unióba, ezeket nem is lenne célszerű otthagyni, hiszen ezért úgy gondolom, hogy ez egy ciklikus ingadozás, minden esetre az elmúlt egy-két év rávilágított arra, hogy diverzifikálni földrajzilag érdemes. Amit láttunk, hogy a vállalkozások előszeretettel foglalnak teret, az a Balkán, illetve Közép-Ázsia. Ugye a Balkán az reményeink szerint a valamikori nem túl távoli jövőben azok az országok is csatlakoznak majd az Európai Unióhoz, amelyek még nem tagjai annak, és hogy reményeink szerint egy hasonlóan szép felzárkózási pályára fognak ráállni, mint azok a tagországok köztük mi, akik legutóbb csatlakoztunk az Unióhoz. Itt különösen hasznos, hogyha már most területet foglalunk, hiszen igen, az később jól tud kamatozni.
Illetve, gyakorlatilag egy jó belépési piac most.
Így van. Illetve a másik földrajzi célpont az Közép-Ázsia. Itt ugye számos magyar vállalkozás vetette már meg a lábát az elmúlt években. Jelentős részükben tudtunk mi is segíteni, és ez a régió, ez most ugye a eurozóna 0%-kal stagnál, tudják-e a 5%, 4-5% körüli növekedést produkálni, és előre várhatóan ezt a növekedési potenciált fent tudják tartani.
Na hát ez nagyon klassz, még egy praktikus kérdést a végére, hogy az Exim lehetőségeket hol találják meg a vállalkozók, hogy tudnak kapcsolatba kerülni veletek?
Az exim.hu honlapját javasolnám, ott megtalálják a termékeinket, megtalálják azokat a földrajzi relációkat, amiben vállalunk kockázatot, és ott tudnak jelentkezni, és a kollégáink majd segíteni fogják.
Igen, a folytatása onnan már menni fog. Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Kis Gergely Kornél, az Exim vezérigazgatója volt a vendégünk. További
köszönöm,
szép napot
szépen
kívánunk. Most megyünk tovább, átadjuk a terepet Czoller Andinak,
és utána pedig jövünk vissza. Már érkeznek a kérdések egyébként DRS visszagyűjtéssel kapcsolatban. Ezzel fogjuk majd folytatni a következő órában.
Így
köszönjük.
Jó Zsuzsival, mert ezt egyelőre hangsúlyoznom kell, mert időnként jönnek a kérdések, hogy ki a kis csaj.
Igen, jött egy ilyen kérdés, ki a kis csaj.
Úgyhogy még egyelőre többször fogunk bemutatni. Jövünk vissza, akkor is megtesszük ezt, és akkor jön a mohús beszélgetés.